Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Október 22-én az utcán járva kelve mindenütt fehérinkbe ünneplőbe öltözött diákokat láttam. És úgy megindult a szívem arra gondolva, nemrég még titokban ünnepeltünk. Elgondolkodtam. Nyilván ezek a gyerekek semmit nem éreznek ebből az egészből át. Nyilván nekik ez egy kötelező formaság. Hát, ez a fordulat történt mi nálunk. Ezzel a jó magyar busongással vittem a gyerekeket az iskolába, és a jó Isten felvidított. Megértettem, soha nem szabad teret engedni búskomorságunknak. Ugyanis egy olyan október 23-i műsort élhettek át a gyerekeink, amilyet ritkán látni. Mai adásunk fő kérdése az lesz, hogyan adjuk át. Először a hazaszeretetet, október 23-ára emlékezve, majd további riportjainkban a szeretetet és az evangéliumot. Henger Péterné Piroska, magyar tanárt arra kértem, valljon hitéről, amely segítette abban, hogy ilyen méltó és gyerekszerű módon átadja október 23-a üzenetét.
Gondoltam, hogy elgondolkodhatom azokat az ott lévő gyermekeket, hogy bizony veszélyes dolog volt ez. Mertek gondolkodni, mertek cselekedni, sőt, amikor már arról volt, hogy most hazafutsz, és elárulod a többieket, vagy mész szembenézni a halállal, akkor bizony ott van az, hogy a halál. Még 12 éves gyerekek is így kerültek ugye a halálos veszélybe. Én nem vágyom arra sohasem, hogy egy műsorral üzenjek. Az a lényeg, hogy ez a műsor igaz legyen. Amit mi gondolunk, amit mi érzünk, én és a gyerekek, el fogjuk hitelesen mondani. Ehhez minden szót magam gyártok, természetesen 100 könyvet elolvasok hozzá, természetesen 100 zenét meghallgatok hozzá, és amikor ez megtörténik, akkor áll meg a levegő, és senki nem beszél, senki nem csinál mást, mint velünk együtt van.
És most ez történt?
Ez történt. A végén a gyerekek megérezték azt, hogy ők most nem sztárok voltak. Ők most nem Kovács Pistike voltak. Ők most ennek a történelmi eseménynek a lenyomata voltak. Ez most az, amit tenni kell.
Gyerekeknek gyerekként lehet csak megérteni 56-ot.
Igen. Jöttek az elsősök, megfogták a kezemet, gratuláltak, és mondták, hogy nagyon jó volt. Sikerült azt a kommunikációs szintet képviselni, egyszerű mondatok, nagyon-nagyon sok látvány, konkrét megjelenítések, amelyeket egy elsős is tud fogadni. Jön először egy orosz óra, ahol van ugye éneklés oroszul.
És ha jól hallottam, akkor még a orosz tanár kicsit oroszos is volt.
12-es diák volt a tanár, mert azért azt szeretem, hogyha legalább két idősebb játékos van a gyerek játékosok között. Aztán jött egy másik viszonylat, amikor már az énektanár beszámol arról, hogy zavargások vannak. De azért elhoz magával ugye véletlenül egy röpcédulát. Amikor a gyerekek arra kérik, hogy olvasson már fel belőle, nem lehet, mondja először, aztán amikor azt mondja a gyerek, hogy ezáltal a helyes írást fogjuk gyakorolni, akkor mégiscsak hajlik rá, és leíratja a gyerekekkel ezeket a követeléseket. De azért a gyerekeket arra inti, hogy ne menjenek a tömeggel, és siessenek haza. De miért gyerek a gyerek? Amikor hallja, hogy az ablakból behallatszanak a ruszkik haza, meg aki magyar velünk van, ő maga is skandálja. És akkor eljátsszák azt, amit hallanak, ők is kitépik a Kossuth címert, ők is fölteszik, és ők is énekelnek. Idősebb testvérekkel találkoznak, akkor belesodródnak a tömegbe.
Húzza ki magát rendesen. Müller Péter. Így is oda. Kicsit előbb, nem kell ennyire elvenni. Bárnél. Mit fejez ki ez a dal? András?
Ez a dal a jövőbe vetett szilárd hitünket és bizakodásunkat fejezi ki.
Das Vidanya!
Das Vidanya, tavárisú Csicsenica!
Jó napot kívánok, tanár úr!
Jó napot, gyerekek! Jelentést kérek!
Tanár úr, a tisztelettel jelentem, az osztálylicem 48, nem hiányzik senki.
Köszönöm, üljetek le. Ma én fogom helyettesíteni Kovács tanárnőt, bizonyára a tüntetések miatt késik, én is alig tudtam beérni. Viszont arra kérlek benneteket, hogy ti ne menjetek a tömeggel, mert a szabad nép vezetősége előtt már is óriási zűrzavar van. Viszontlátás a gyerekek!
Viszontlátás!
Miről beszéltek? Ugye arról, hogy András apját börtönbe zárták?
Nem, arról beszéltünk, hogy milyen finom ez az alma.
Gyerekek, ennek nem mondjatok semmit. Ennek az apja besúgó.
Besúgó?
Emberek, a rádiónál lövik a tüntetőket! Menjünk a rádióhoz!
Mert ez nagyon furcsa karácsony. A magyar nép lóg most a fákon.
A magyar nép lóg most a fákon.
Ami a drámai ívet befejezte, az egy 5 perces film, Itália is 1956. Na most ez a film nagyon jól összefogja, hogy amit játszottak eddig a gyerekek, modelleztek, az most dokumentumszerűen a filmben összegeződik. És égnek a gyertyák, és mindenki, az a játékosok is nézik ezt a filmet, mert ez itt tény, már nem játék. Jól esik, hogy látok könnyeket a szemekben, mert nem riasztani akarunk, de kell, hogy meghatódjunk, mert ez óriási áldozat volt. És akkor nem kell semmi szöveg, hanem hazádnak rendületlenül elénekeljük a szózatot, és ez tökéletes befejezése ennek a megemlékezésnek.
Mennyire fogták fel a hetedikes gyerekek, mondjuk, hogy mi az, hogy zsarnokság?
A zsarnok vezető visszaél a hatalmával. Hát megbeszéljük a gyerekekkel, hogy akkor az zsarnokság, hogy te visszaélsz a nagy hangerőddel, és akkor mondod, amikor akarod, és a többi nem kezdett el ennyire kiabálni. Az zsarnokság, hogy nekünk az alatt kell nyugnunk, hogy te bekiabálsz. Igen, és ez is zsarnokság. Mindig ilyen nagyon-nagyon egyszerűsítve kell megértetni velük.
Egyébként a hit, az Istenbe vetett hit és a hitelesség valahogy nagyon összefügg, nem?
Abszolút. Én azt gondolom, és ezt is tanítom, hogy olyan embereknek kell lennünk, hogy mindent megteszünk a jóért. Ez pontokban van szedve a Bibliában. De nem sikerül, akkor még mindig van hitünk. Éreznünk kell, hogy ha mindent megtettünk, akkor nincs baj. Mert van egy valaki, aki értünk van, hogy mindig, ezt a gyerekeknél is újból óra és óra, mindig kiegyenlítődnek a dolgok. Miért? Mert isteni a vezérlés. Mert minden szenvedés mellé oda kerül a jó. Ezt mindenki megtapasztalja az ő életén, a másik életén. Hogyha ártunk, akár gondolunk rosszat, már is ér bennünket egy süllyedés, egy önmagunk lesüllyedése. Akkor ki az, aki így kiegyenlíti az életünket? Ez az, ami a gyerekek életében is újból és újból igazolt. Ez a kiegyenlítődés, ami csak a Jóistentől származhat, mert annyira tökéletes. Hogyan adjuk át? Ez mai korunk nagy kérdése. Egészen más témában, de következő beszélgetésünk is ehhez a kérdéshez kapcsolódik. Nagyon sokan igyekeznek tenni a házasságokért, családokért. Mégis számtalanszor azt éljük át, a falnak beszélünk. Van egy mozgalom, aminek a neve Házas Hétvége, amelyik szintén ezt a segítést tűzte ki céljául. Nem úgy azonban, hogy tanácsokat osztogatnak, hanem életélményeket igyekeznek átadni. 5 éve a Református Egyházban is működik ez az egyébként katolikus indítatású közösség. Egy hete ünnepelték azt, hogy 25 éve létezik a Magyar Házas Hétvége. Ebből az alkalomból beszélgettem Pajzs Rékával és Ágostonnal, a budafoki református gyülekezet tagjaival, akik őszintén elmondják, miben segített nekik a házas hétvége.
Amikor Rékával beszélgetek egy ilyen alkalmon, akkor az olyan, mintha az ő szemével látnám a világot. Ez nagyon olyan szintű megértést ad, amit sok mindent hallottunk már, megpróbáltunk, de semmi még a közelébe se tudott hozni. Úgy szoktam mondani, hogy olyan, mint egy Rékáról szóló filmet néznék, vagy mintha fölvenném a Réka szemüveget, és akkor onnantól kezdve azt látnám, amit Réka lát.
Eszembe jutott a nyári tábor, és hogy a közös szolgálat, hogy az
az milyen? Hát ugye járunk gyülekezetbe, és sokszor egy nő könnyebben talál szolgálati lehetőséget egy gyülekezetbe, hogy tanít gyerekeket, takarít, vagy nem tudom, ilyesmiket.
És tényleg ez egy nagyon jó dolog, hogy itt nem is lehet, tehát a házasítvégében nem lehet így elválasztani a párokat, mindig együtt csinálnak mindent.
Tehát, hogy nem úgy van, mint ahogy egyébként sokszor, hogy mondjuk kiáll egy lelkész, és elmondja a házasság dolgát, hanem mindig egy férfi és egy nő együtt.
Nagyon nagy könnyebbség a házasítvégében, hogy tényleg csak a páron belül kell megnyílni egymás
előtt. És ezt el is mondjuk, amikor meghívunk valakit, igen, hogy sokszor segítség, főleg a férfiaknak, hogy akkor nem feltétlenül kell beszélgetni másokkal.
Sokszor elhangzik ugyanaz a beszélgetés, és nagyjából ugyanott el is akad. Velünk sokszor volt ilyen elég fontos kérdésben, annak ellenére, hogy határozottan úgy mentünk a hétvégére, hogy jó a kapcsolatunk, de hát voltak, minden házasságban nyilván vannak problémák. Volt egy-két olyan, amin egyszerűen nem tudtunk túllendülni, nem, hogy megoldani nem tudtunk, de előrelépni sem tudtunk benne, és ez bizony szerintem pontosan annak a jele, hogy két ember nem érti igazán meg egymást.
Azt hiszem, hogy nekem igazából kellemetlen felismerés volt, hogy mikor összeismerkedtünk, úgy volt a felállás a kapcsolatunkban, hogy én szorultam védelemre, és Ágoston volt a nagy erős, akinek nincs semmi problémája. Azt fedeztük fel, hogy mennyire nem láttuk, hogy Ágoston is egy érző, érzékeny és meghallgatásra vágyó ember.
Alapvetően óvatos, megfontolt embernek látszom, aki viszont azért ilyen, mert elég sok mindentől, hát félek, félős vagyok, félek betegségektől, félek attól, hogy mi történik a gyerekkel, tehát ez azért valamilyen módon egy szégyelnivaló tulajdonság, és ezt megpróbálom ilyen óvatos, megfontolt köntösbe öltöztetni. Ez nagyon jó mindaddig, amíg mindenki más felé csinálom ezt, de amikor Rékával szembe vagyok ilyen óvatos és megfontolt, akkor ő nem tud nekem segíteni abban, hogy ezeket a félelmeket legyőzzem önmagamban. Amikor néha egyszer-egyszer halkan és óvatosan elárultam, hogy én tulajdonképpen most valamitől félek, akkor azt így elbagatelizálta, és azt hitte, hogy ezzel majd megnyugtat.
És mi lett a megoldás?
Hát az lett a megoldás, hogy ezt felismertük, és együtt meg tudtuk beszélni. Az a jó a házas hétvégében, hogy nem úgy van, hogy az ember ezen így gondolkozik, hanem hogy mindig van valaki, aki magáról beszél, és azon keresztül jönnek a gondolatok.
Hát igen, mert az ember megszokta, hogy mindig mindenki a szép arcát
így
mutatja.
Van. És pontosan nem ezt, hanem a természetest mutatják. Úgy ülhetek ott, hogy engem semmilyen módon nem sért a történet, mert hogy ugye nem rólam, nem az én gyengeségeimről szól. Ugyanakkor meg abszolút beleképzelem magam a történetbe, és anélkül, hogy bárki tudná, teljesen úgy élem át, mintha én beszélnék.
Mintha egy ilyen lelki és szellemi megtisztuláson mentünk volna keresztül. Sok párral beszéltünk, aki ugyanezt élte meg. Egy fantasztikus közösség jött ott létre, és csodálatos, hogy továbbra is ebbe a közösségbe tartozhatunk.
Mennyire látjátok, hogy a református egyházban ez valóban gyökeret verhet, ez az egyébként katolikus mozgalom?
Reméljük, hogy fog egyre jobban, ugyanis dolgozunk rajta erősen együtt. Ez teljesen szerintem felekezetektől független.
A társadalom az ezen a kis egységen áll vagy bukik. És Magyarországon is pontosan így van, hogy most a házasságok azok mennyire válnak fontossá a párok számára, mennyire tudnak elköteleződni egymás felé.
Az az igazság, hogy így felszabadulnak energiák, tehát azokat, amiket ezeknek a tüskéknek az ápolására fordítunk, ha azok az energiák felszabadulnak, akkor egy csomó mindent jobban tudunk csinálni, mert nem fáradunk el.
Hogyan adjuk át az evangéliumot, Jézus üzenetét? Erre a kérdésre a Magyar Evangéliumi Diák Szövetség a következő héten egy 4 napos evangelizációval válaszol. Folyt köv, azaz folytatás következik címmel beszélnek majd a reménységről a különböző budapesti egyetemeken és főiskolákon. Écsi Anikóval beszélgetett Vörös Virág.
Májusban kiküldtünk kérdőíveket az egyetemekre, és megkérdeztük, hogy milyen témák érdeklik a diákokat. Leginkább a jövőtől való félelmet lehet megragadni a diákok kérdéseiben. Ilyenek voltak az, hogy a földünk fogyó erőforrásai, elpusztul a bolygónk, aminket betemető, szemét, tömeg, környezet, gazdaságtan, mit csinálok a diplomámmal, lesz a munkahelyem, mennyit ér a pénzem holnap. Ebből született meg a rendezvénynek a címe, az, hogy folytatás következik. Ez a folytkőv. Ebben a 4 napban megpróbálunk az egyetemistáknak választ adni a kérdéseikre, illetve arra buzdítjuk őket, hogy együtt válaszokat keresünk. Szakmai előadókat hívtunk meg, a szakmájukban neves és elismert előadókat, például Véglászló atomfizikust, Falus András genetikust, Magyar Tudományos Akadémia tagját, Erdős Eszter a drog kérdésről beszél, illetve a szabadság útvesztőiről, Kovács Endre a társadalmunkról, a mostani társadalom tarthatóságáról. A Bojki testvérek is igent mondtak egy-egy beszélgetésre, Levente Péter eljön hozzánk, Grillusz Dániel is igent mondott, velük is egy teaház keretén belül beszélgetünk a hitről és a jövőről. Ez a szlogenünk, hogy beszéljünk jövő időben. 4 este 4 más típusú zenekart hívtunk meg, illetve az egész rendezvény fő előadója pedig Szeverény János, az Evangélikus Egyház missziós lelkésze.
Milyen egyetemeken lesznek ezek az előadások?
Az eredeti koncepció szerint 4 helyszínünk lett volna, az ELTE BTK, ELTE TTK, a közgáz és a kertészeti, de még 2 héttel a rendezvény előtt is alakulnak helyszínek. Annyira jó látni, ahogy a többi diákkör is, a más egyetemeken levő diákok is kedvet kapnak ahhoz, hogy csatlakozzanak a folytkövhöz, illetve hogy a saját egyetemükön is szervezzenek rendezvényeket. Ezért most már elmondhatjuk, hogy a TFN, a Petőn és más egyetemeken is lesznek rendezvények. Nagyon izgul a csapat, mert körülbelül 50-80, de akár 100 önkéntessel is dolgozunk. 15 egyetemi kar diákköre vesz részt az egész folytkövben. A sikert nem tömegben akarjuk lemérni, vagy abban, hogy hányan vettek részt, hanem inkább abban, hogy hány emberrel sikerült beszélni az evangéliumról, hány ember értette meg, hogy van egy Isten, aki szereti őt.
Hallgassák meg a következő hét református eseményeit, híreinket.
Kálvin János örökségéről születésének 500. évfordulója kapcsán kiállítás nyílik a Budapesti Történeti Múzeumban október 31-én a reformáció ünnepén. A kiállítás 2010. február 15-ig hétfő kivételével 10-től 16 óráig látogatható. A magyar kálvinizmus kulturális és politikai hatásairól rendez 2 napos konferenciát a Károlyi Egyetem és a Tudományos Akadémia Budapesten a Rádai utca 28 szám alatt. A konferencia október 29-én 3:45-kor kezdődik, és október 30-án 17 órakor zár be. A reformáció alkalmából Tőkéczky László mond ünnepi beszédet a reformációi emlékparkban október 31-én 17 órától. Egy programsorozattal emlékeznek meg Kecskeméten a protestánsok a reformációról, október 30-áig minden nap. Csütörtökön és pénteken délben ízelítőt hallhatnak az érdeklődők a reformáció korának zenéiből. Erdélyi históriások idézik fel a reformáció korának Erdélyét énekben, hangszerezenével, verssel, október 31-én 17 órától Budapesten, a Gyógyszergyári út 3 szám alatt, a Reménység szigetén. Szombathelyen a reformáció ünnepe keretében, október 30-án 17 órakor Kálvin János és Luther Márton írás magyarázatának összevetése címmel Fabinyi Tibor, a Károlyi Egyetem professzora tart előadást, a helyszín Szombathely dr. Antal József tér 1. Az erdélyi halottakról emlékeznek meg az erdélyi gyülekezetben halottak napján, melynek keretében 11 órakor református istentiszteletre, 16 órakor úrvacsorás istentiszteletre és katolikus misére kerül sor. Már lehet jegyeket vásárolni a Kálvin emlékévek 2009-es programsorozatát lezáró ünnepi hangversenyre, amely a Művészetek Palotájában november 9-én este 7:30-kor kezdődik, a Stereo Kft. Irodájában Budapesten a Bartók Béla út 59 szám alatt.
Ma egy istentiszteletre látogatunk el, amely körülbelül 20 évet történhetett. Gyökösi Endre beszélgetett a Betegek és Öregek napján Újpesten Pál apostol efézusi levelének 4. részéről. Hogy vetközzétek le a régi élet szerint való óembert, amely megvan romolva a családság kívánsága miatt, megújuljatok elmétek lelke szerint, és felöltözzétek az új embert.
Egyszer olvastam a leprások történetét. Egy misszionáriusét, aki az életét arra szánta, hogy közöttük tölti igét hirdetni. 8-10 évet töltött már közöttük, de a lepra misszió előírása szerint neki egy ilyen magas dobogón kellett állni, és el volt kerítve, hogy meg ne kapja a betegséget. Az volt az érzése, írja a könyvében, hogy az égvilágon semmi hatás. És egyszer csak elérkezett egy nap, és amikor összejöttek megint ebbe a barakszerűségbe a leprások, ahol ez a kis istentiszteletféle volt, akkor azt látták, hogy nincs emelvény, és nincs barikád, nincs elkerítés, megállt közöttük ez a lelkész, és így kezdte az Isten tiszteletét, hogy mi leprások. Tudod, hogy közben ő is megkapta a betegséget. Engedessék meg nekem, mint fehérhajú öreg embernek, mi öregek, és mi betegeskedünk. Hadd tegyem hozzá, hogy a fiatalság olyan bűn, ami minden nappal fogy, ez az egyetlen bűn, ami minden nappal kevesebb. Azt ne gondolják, hogy amit én most megkísérlek mondani, az rájuk nem vonatkozik, majd fog. Az első üzenet az, hogy az öregeknek át kell öltözni. Az öregeknek talán még nagyobb szükségük van arra, hogy rendesen öltözködjenek. De itt többről van szó. Itt arról van szó, hogy azt kéri tőlünk a Szentlélek az igén keresztül, vessétek le tehát a régi embert, valamit le kell vetni, amely a megtévesztő kívánságtól megromlott, előbbi életmódja szerint. Szabad nekünk bizonyos dolgokat, ahogy telik, múlik az időnk, levetni. És újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Az érzelmi és értelmi életünket is meg kell újítanunk, és azt mondja, és új ruhát kell fölvennünk. Öltsétek fel az új ember. Szabad a homo sapiensnek, ahogy magát büszkén nevezi, a homo christianus láthatatlan és mások által talán mégis észrevehető fehér ruháját, a Jézus köntösének rokon ruháját elménkben, szellemünkben fölöltözni. Nem csak testileg öltözetünkben lehetünk lomposak és pecsétesek, hanem szívünk és elménk is lehet lompos és pecsétes. Ettől mentsen meg bennünket az Úristen, különben csak templomozók vagyunk, de Jézus követőinek akkor nem nevezhetjük magunkat. Négy ilyen öltözéket fogok megemlíteni, amit föl kell öltenünk, és hadd kérjem a fiatalokat, hogy már készülődjenek. Ne csak az öregedésre, ami elkerülhetetlen, ha egyáltalán megéri valamit, hanem ahhoz is, hogy ez az öltözék valahogy kéznél legyen, szívnél legyen, észnél legyen. Mi ez a négy? Az első az, hogy a bölcs hallgatás, vagy meghallgatás szentséges szent ruhája, vagy darabja, vagy lehetőség. Semmi se veszélyezteti úgy az öreg vagy öregedő embert, mint a fecsegés. Mondjuk. Meg kell tanulnunk nem csak a hallgatás, hanem az odahallgatás művészet. Sok öregedő ember panaszolta nekem kortárs, hogy tudod, azért nehéz megöregedni, mert elkerülnek az emberek. Nem kellek én már senkinek. Gyáva vagyok ám én. Még senkinek nem mertem mondani, de most így mindenkinek mondom, természetesen legelőször magamnak, hogy az állandóan panaszkodó ember mindenki elkerül. Mert tüstént azzal kezdi, hogy jaj, és egy óráig mondja, miért csöngessenek be hozzánk? Ha már az Isten két fület és egy száját adott, és nem két száját és egy fület, nyitva legyen a fülem, szívem, eszem, úgy, ahogy Pál apostol kéri. Van egy nálam majdnem 20 évvel fiatalabb unokaöcsém, 30 éve már szinte mozdulatlan, a lehető legbetegebb, amit csak el lehet képzelni. Szinte ülve alszik meg már, a gerince is el van meszesedve. És amikor írván neki egy levelet, nem jól éreztem magam, leírtam gépbe. Hát tudod, nem érzem jól magam is. Három vagy négy sortot elnyafogtam, mert hirtelen kirántottam a levelet az írógépből, és szégyenkezve, összegyűrve bedobtam a papírkosárba. Magamban azt mondtam, hogy szégyeld magad. 10 év óta ír neked az unokaöcséd levelet, iszonyatos szenvedések között szégyeltem magam. De ő bátorít, ő erősít meg valahogy így. Jaj, de hajlamosak vagyunk mi, öregek vagy idősek, tüstén tanácsot adni. Mert én vagyok az öregem. Ó, öcsém, még nem is értél, mikor én már. És akkor kezdjük. A bezzegnény. 56 után, amikor nagyon nehéz idők szakadt ránk, lelkészekre is, Ravasz Lászlót is számisték, püspökünket Leányfalura, csoda, hogy még ott meghagyták. Kiki látogattam hozzá egy-egy nagyon nehéz időbe konzultálni öreg püspökömhöz, lelkiatyám. Órákig ott tartott, mindig felálltam volna, mert nem akartam zavarni. Ülj le, fiam, még csak maradj. És én sose felejtem el, úgy most visszagondolok. Sose adott konkrét tanács. Amikor kértem, hogy Laci bácsi, most mit tegyek? Fiam, felnőtt ember vagy, neked kell dönteni, de mindig betálj. Azt mondta, ha erre lépsz, körülbelül ez lesz a következmény. Ha erre lépsz, körülbelül lesz. De most dönteni neked kell. A harmadik, a bölcs szeretet ruhája. A bölcs szeretet az, amikor már valaki nem tud nem szeretni, megöregedvén. Még azt is szereti, aki ezt a szeretetet nem viszonoz. Jaj, de sokszor hallom én, mint házasság lelki gondozó, hogy én csak annyit tudok adni, amennyit kapok, kérem szépen, Bambi bácsi. De nehéz ennek azt mondani, hogy próbáljon, drága lelkem vagy édesfiam, maga nagyobb adagot adni, hát akkor többet kap. Akkor az kamatozik. Mi lenne, ha az úr magának csak úgy tudna megbocsátani itt, ahogy maga megbocsát most a férjének, a feleségének. Mi marad meg belőlem, ha elporladok? A szeretete. Lehet a szívetem. A negyedik, amit föl kell öltenünk, a bölcs készenlét. Napokban fölhívtam egy fiatal barátomat, akinek ez apja volt egyszer itt beosztott lelkészre. Hát annyira fiatal, hogy gyerekem lehet. És mondom, te szeretnék veled beszélgetni, mert ki tudja, hogy meddig élek. És ez így van, az én koromban már mondhatom. És olyan kedvesen azt mondta, hogy Bandi bácsi, én minden nap autóval jövök be a hivatalomba, és minden nap ki vagyok annak téve, már párszor meg is történt, hogy belém jöttek, vagy én belecsúsztam valakibe. Nincs az sehol előírva, hogy majd én megyek ki a Bandi bácsi sírjához, hanem lehet, hogy Bandi bácsi fog kijönni az én koporsom. És ez így igaz. El is csöndesett. Mindenki akkor hal meg, amikor annak eljön az ideje. Amikor megérkezik a nagy behívó, hogy mondja az ősi szép 90. zsoltáron. Így mondja, testvérek, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jusson. Bölcs szív, bölcs értelem, bölcs szellem, szent ruhái, bölcs hallgatni tudás, és a bölcs készenlét. Akár fiatalok vagyunk, akár idősek, akár betegek, akár egészségesek. Egyszer elhangzik a behívószó, és mennünk kell. Az Isten adjon nekünk szent lelket, hogy az öregek még bölcsebben tudjanak tovább öregedni, és hogy a fiatalok is már most kezdjenek ruhát váltani. Hogy egyszer majd abba láthatatlan, látható fehér ruhában, mint az Úrban bölcsen hazatérő, érkezhessünk meg a mi gazdánkhoz, Urunk Jézus Krisztusunkhoz. Amen.
Köszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as budapesti számon és a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Megtalálnak minket a világhálón, a tebennedbiztunk.hu oldalon. Minden nap délután 5 órától hívhatják lelki kérdésekkel a 201-00-11-es budapesti számot. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A református egyház fél óráját hallották hallgatóink.